Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteltünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg a lekciót, amint írva található. Pál apostolnak az Efézusiakhoz írott levelében, 6. fejezetben a 10. verstől a 19. versig foglaljon helyet a gyülekezet. Tehát Pál apostolnak az Efézusiakhoz írt leveléből a 6. fejezetből, 10. verstől a 19. versig olvasom Istenünk igéjét. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát felövezve derekatokat igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, felsarúzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által. Éppen azért legyetek éberek, teljes álhatatossággal könyörögve az összes szentekért, és én értem is, hogy adassék nekem az ige, ha szóra nyitom a számat, hogy bátran ismertessen meg az evangélium titkát, amelynek követe vagyok a bilincsben is, hogy bátorságom legyen azt úgy hirdetni, ahogyan kell. Isten áldja meg az ő igéjét, gyertek, imádkozzunk! Mennyei Atyánk, add meg nekünk, hogy a Jézus Krisztusban valóban megerősödjön a mi hitünk. Ébreszd föl a mi lelki látásunkat, hogy igéd vezetésével tudjuk a mi életünk dolgait a helyére tenni, és tudjunk megállni a mi harcainkban, küzdelmeinkben, és ne elmagányosodva vagy elbátortalanodva járjuk az élet útját sok kétséggel, problémával és küzdelemmel, és ne reménytelenül, hanem tudjuk úgy látni ezt az életet és ezt az utat, amit veled kezdtünk meg, hogy ez egy győztes harc, és megvannak az eszközeink, megvannak a lehetőségeink, és megvan a győzelemhez az erő is, amivel győzhetünk, és megállhatunk ebben a küzdelemben. Kérjük most, hogy tisztítsd meg a mi elménket, szívünket és egész valónkat, hogy tudjuk most az ige üzenetét figyelni, a lélek útmutatását, a te isteni vezetésedet, hogy valóban világosság legyen az, ami számunkra, és utat mutasson a mindennapokban. Kérjük tehát, légy jelen közöttünk, és hatalmaddal, lelkeddel add meg nekünk a te áldásodat, hogy növekedjen a mi hitünk. Amen. Istenünk igéje, amelynek alapján az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található Pál apostolnak a korintusiakhoz írt 2. levelében, a 10. fejezetben olvasom, a 3. verstől a 6. versét foglaljon helyet a gyülekezet. Bibliát, 2 Korintus 10, 3. verstől a 6. versig. Mert testben élünk, de nem test szerint hadakozunk. Hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, hanem erősek az Isten kezében elődítmények lerombolására. Ezekkel rombolunk le minden okoskodást és minden magaslatot, amelyet az Isten ismeretével szemben emeltek, és fogjul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre, és készek vagyunk megbüntetni minden engedetlenséget, amikor teljességre jut a ti engedelmességetek. Kedves testvérek, a mai alkalommal erről a harcról szeretnék beszélni, amiről a Szentírás is beszélt az iménti két helyen, amit felolvastam, mert hogy ugye sokszor és sokféleképpen szólunk Istenről, Isten szeretetéről, a megváltásról, és én is több ízben beszéltem már erről, és hát sokszor az igehirdetés központi témája, hogy Isten szeret bennünket, elküldte Jézus Krisztust ebbe a világba, hogy kész van a megváltásunk, illetve többfajta területet érintünk az életben, akár az aggodalmat, vagy az elmúlt alkalommal a félelemről is beszéltem, és arra jutottam, hogy végül is valami rendszerbe kellene mindezt helyezni, mert a hitünknek is megvan a maga rendszere, ahol minden egyes résznek, minden egyes igazságnak megvan az adott helye. Ha tegyük fel, mi az egész rendszert, vagy azt, amit Isten nekünk ad, teljességében nem próbáljuk megismerni, és nem látjuk, hogy mi mivel függ össze, akkor végül is van tudomásunk arról, hogy az Isten mit szerzett a mi számunkra, csak lehet, hogy éppen nem látjuk azt logikai összefüggésben, és nem tudjuk elhelyezni akkor magunk életében sem, és lehet, hogy vannak dolgok, amelyek kimaradnak az életünkből, és ezért amink van, az mégiscsak azt érezzük, hogy hiányzik valami. Nem tudom, érezték-e már a hitben a testvérek, hogy igen, hiszek, de valahogy, mintha hiányozna nekem még valami, hogy ez teljes legyen. És ha ezt éreztük, ez nem feltétlenül baj, hanem akkor tovább kell lépnünk, hogy akkor mi az, ahol végül is kiteljesedhet mindaz, amit mi az Istenről tudunk, mert Isten is azért kezdte el az ő munkáját bennünk, hogy végül is kiteljesedjen a róla való ismeret, és nem sötétségben akar bennünket tartani, hanem világosságban akar vezetni. Ezért jutottam el oda, hogy beszéljünk tehát arról a harcról, mert a Szentírás arról beszél, hogy akik hisznek a Jézus Krisztusban, akik Krisztus követik ebben a világban, azok nem egy békés helyre kerülnek, ahol minden a legnagyobb rendben van, most idézőjelben mondom, és már hátra dőlhetünk a hitnek székében, és hát úgymond várhatjuk azt, hogy mikor jön vissza Jézus, mert már béke van, nyugalom van, és semmiféle feszültség, harc és gond nem érhet bennünket. Pont az ellenkezőjéről beszél, hogy aki már úgymond Krisztusról hal, vagy befogadja azt, és az életét átadja neki, onnantól kezdve harc lesz az élete. Hát ez nem annyira vonzó így, ugye? Mert amikor azt mondom, hogy Isten szeret téged, megadja a békességet, megadja neked az áldást, az Isten meg fogja gazdagítani a te életedet, ez nekünk nagyon vonzó. És mindenki ezt szeretné. És ezt meg is adja Isten, igaz? De meg is adja, onnantól kezdve, ez is benne van az egészben, hogy onnantól kezdve az életemben folyik egy harc. És erről a harcról szeretnék néhány szót, persze nem a teljesség igényében, mert még visszatérnék Isten tiszteltek alkalmával, amikor ezeket a dolgokat még tovább vinném. Ma remélem, hogy eljutunk egy darabig ezen az úton. Tehát hol folyik ez a harc? Ha már harc van, persze majd a harcról is beszélnünk kell, hogy mi is az a harc. A harc, azt mondja Isten igéje, hogy nem test és vér ellen folyik. Tehát nem a másik emberrel van a harcunk, nem a látható világgal van a harcunk, nem test és vér ellen folyik, hanem igazából erősségekről is beszél, amelyek fölállítatnak az emberekben, erődítményekről beszél. Ugye a 2. Korintusi levél magaslatokról beszél, amelyek Isten ismeretével szemben emeltettek. Gondolatokról beszél, amelyek meg vannak erősítve az emberek világában, és ezeket az erődítményeket, gondolatokat, vagy összefüggéseket és rendszereket a keresztény ember érinteni fogja mind saját magában, mind pedig, amikor él ebben a világban, ezekkel az erőkkel találkozni fog, és ezzel szemben kell nekünk a harcot megvívni. Másrészt pedig a Szentírás, amit ugye Jézus Krisztus adott nekünk kijelentésében, a megváltás, nem törölte el Krisztus a megváltás során, és ahogy ő tanított, azt a képet, hogy létezik gonosz. Ugye mi hajlamosak vagyunk talán modern emberként úgy tekinteni, hogy elfogadjuk a Szentírás, de azt, hogy mondjuk ördög vagy gonosz, azt már lehet, hogy valaki elfogadja, de nem biztos, és talán inkább a mitológia, vagy a hiedelmek világába sorolja, hogy igen, hát ez a vallásos felfogásban benne van, de ki hisz ma már a gonosz létezésében, úgy, ahogy esetleg hittek benne, hiszen ma már mi felvilágosult emberek vagyunk, és nem hihetünk így. Ki hisz ugye a gonosz, meg ugye sok kép van róla, hogy van egy nagy üst, és akkor ott állnak a háromágú, nem tudom, vasvillával, és akkor ott vannak ugye a gonoszság erői. Tehát ez a fajta megszemélyesítés, igen, úgy érezzük, hogy ez ma már nem állja meg a helyét. Hát a Szentírás nem is így beszél a gonoszról. Nem ilyen elavult formában. És hogy Jézus Krisztus is találkozott vele, ugye tudjuk, amikor ő megkeresztelkedett és elment, ugye 40 napig megkísértetett, akkor a pusztában megkísértette őt a gonosz. Mondja a Szentírás. Nem véletlen, az utána másján azt mondja, hogy Jézus Krisztus azért jött, hogy az ördög munkáit lerontsa. Hogy Jézus is tanításában beszél a gonoszról, mint erős fegyveresről, de jön a nálánál erősebb, és legyőzi őt, és elveszi mindenét, amilyen van, és az erős fegyveres alatt itt a gonosznak a jellemét írja le. Sőt, ugye Pál apostol is beszél arról, hogy nekünk van egy harcunk, vegyétek föl az Isten fegyverzetét, és harcoljátok meg, és úgy beszél róla, mint egy háborúban vagyunk, és jaj nektek, hogyha nem veszitek föl. Nem veszitek egyrészt komolyan, másrészt nem veszitek föl azokat az eszközöket, amiket Isten ad nektek, és akkor védtelenek vagyunk valamivel szemben, amiről lehet, hogy fogalmunk sincs, és nem is foglalkozunk vele. Mert nekünk általában most azt mondom, lehet, hogy csak az a gondunk, hogy nem tudom, hogy az életben segítsen bennünket az Isten. És a legtöbb imádságunk lehet, hogy akörül forog csak, hogy ezt add meg, vagy éppen ebben segíts, Uram, adj egy kis békességet, adj egy kis örömöt nekem. Tehát értjük, tehát nem azon a szinten mozognak sokszor az imádságaink, az életünk, mint amilyen szinten igazából van a harcunk. Na és itt van az alapvető probléma, hogy a Szentírás azt mondja, hogy sokkal mélyebbről jönnek a dolgok, mint mi azt gondoljuk. Ugye valami gondolat jön a fejemben, én azt gondolom, hogy ezt én gondolom. Hát valószínűleg igen, mert az én elmémben van, és én minden gondolatot talán azt mondom, hogy ez tőlem származik. Szentírás pedig arról beszél, hogy a gondolatok valahonnan származnak, és nem teljes egészében csak az emberből. Mert ezeknek az alapjai, a végső struktúrája a láthatatlan világban van, ahol azt mondja a Szentírás, hogy az ördög mesterkedik, ezt a képet használja, és a sötétség világbírói urai vannak, gonoszság lelkei, és természetesen nem az a kép, amiről beszéltem, hogy az üst mellett állott egy valaki, hanem sokkal inkább valóságos és hatalmasabb erők, és azoknak urai. És ha valaki az egész Szentírás kijelentésében ezt a dolgot nevetségesnek találja, vagy úgy gondolja, hogy nincsenek értelme ma már, mert egy elavult dolog, akkor téved. Természetesen Nem azt szeretném, hogy riogassam az embereket, és én is sokszor talán túlzásnak érzem, vagy éreztem, ha valaki beszélt a gonoszról, mert hogy nem jó ez így, mert akkor, nem tudom, félelmet keltünk az emberek lelkében, vagy túlzottan nagy feszültséget okozunk ezzel, és nem tudnak az emberek ezzel mit kezdeni. Még inkább vételnek lesznek, hogyha erről beszélünk. Másrészt viszont azt látom, hogyha ezt a területet teljesen érintetlenül hagyjuk, és a tudott kategóriába tesszük, hogy úgy is tudjuk, hogy van, nem? Hát azért a templomban jelen ember nagyjából tudja. És igazából nem beszélünk róla, akkor meg valami fontos terület van, amiről nem hozzuk föl, ami végül is mindannyiunknak küzdelme, és mindannyiunknak problémája. Tehát akkor eljuthatunk oda, hogyha azt mondjuk, hogy erősségek vannak az emberben fölállítva, és nem test és vér ellen harcolunk, akkor hol folyik végül is a harcunk? Akkor azt is mondhatom, hogy belül a lelkünkben, de azt is mondhatom, hogy az elménkben. Mert az ördög nagyon jól használja az ember elméjét és az elmevilágát. Mert intelligens. Ugye a kísértés történetében is az van, hogy Isten ugye megteremtette az embert, és akkor oda helyezte a paradicsomba, és az volt, hogy ugye, hogy melyik fáról ugye nem ehettek, megtiltotta, és akkor oda ment az emberhez, ugye megkísértette, és csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egyetlen egy fájáról sem ehettek. Tehát a gondolat, a kételkedés, az Istennel szembeni bizalmatlanság, az, hogy föltesszük ezeket a kérdéseket, ennek a gyökere a Szentírás szerint az ördögtől van. Másrészt ugye láthatjuk, hogy az emberben is ott vannak a gondolatok, és mi magunk is tudunk kételkedni. Tehát megvizsgáljuk a dolgokat, és tudjuk megvizsgálni, most ez igaz vagy nem, és ez meg viszont egyrészt az embernek a döntése miatt szükséges, hogy a dolgoknak az igazi lényegét meg tudja látni. Tehát önmagában véve az, hogy kérdéseket teszünk föl, még nem feltétlenül baj, tehát azért nem azt mondom, hogy ne gondolkodjunk. Mert akkor butaságot állítanék. Azt sem mondom, hogy vakon higgyünk. Semmi gondolatot ne engedjünk be az értelmünkbe, és mindent csak egyre gondoljunk. Ezt sem mondhatom. Mert ez is ugyanúgy torzuláshoz vezetne. Mert ezt is láthattuk talán a történelemben, vagy a hit történetében, hogy valakik nagyon ragaszkodtak mondjuk a Szentírás igazságához, és harcoltak a gonosszal szemben, és közben ők lesztek a leggonoszabbak. Mert ott látták a gonoszt, ahol nem volt. És emberekben látták a gonoszt, és őrájuk kiáltották ki, hogy ők a gonoszság emberei, és talán éppen elvették az életüket egy vallási fanatizmussal. Ugye? Pedig hát a gonosszal szemben harcoltak. Ugye? Tehát láthatjuk azt, hogy sokrétű ez a dolog, és nem mindegy, hogy mi az a belső hozzáállásunk. Tehát akkor visszatérnék oda, hogy az elménk, a gondolkodásmódunk az a terület, ami összefügg az érzéseinkkel, érzelmeinkkel, a cselekedeteinkkel, és a vezérlő központunk akkor így a tudatosság bennünk. Aki a gondolatot uralja, aki az elménket uralja, az a középpontunkat uralja, és aki azt a gondolatot megformálja bennünk, és amelyik gondolatnak mi úgymond hiszünk, és hallgatunk a szavára, az uralja mi életünket. Ebben szerintem megegyezhetünk. És erről a területről beszél a Szentírás, hogy ezért a területért folyik a harc. Ezért a területért folyik a harc a gonoszság erői és az Isten erői között. Ha ezt a harcot mi nem veszük komolyan, vagy nem tudunk róla, vagy tudunk róla, de igazából nem foglalkozunk vele, akkor pont a középpontot nem védjük, ahonnan minden származik. És erről szeretnék még bővebben szólni. Mert hogyha gondolkodásmódunk megváltozik, már pedig a megtérés, amiről beszélünk, változzatok meg a ti elmétek megújulásával, és értsétek meg, mi az Isten akarata. Ez lényegében a megtérés. Mikor az ember egy döntést hoz, Isten mellett, Jézus Krisztus mellett megváltozik ugye az elméje, befogadja az Isten igazságát, amit hallott a Krisztusban, és elindul ez a változási folyamat. Változzatok el a ti elmétek, és értsétek meg, mi az Isten akarata. Mert ugye ott vannak a mi függőségeink, félelmünk, aggodalmunk, és sok problémánk belülről származik. És amikor befogadjuk a Krisztus megváltását, akkor megérkezünk arra a területre, ahonnan minden fakad, és mi azt hiszük, idézőjelben, mert a Szentírás nem erről beszél, hogy akkor most már minden rendben van. Nincs minden rendben. Csak megérkezett az erős fegyveres palotájába az, aki nálánál erősebb, mi beengedtük őt, és mi már Jézus Krisztusban vagyunk, de azt mondja Krisztus, hogy most viszont föl kell venni a fegyvert. És velem együtt kell harcolni. A gondolatodban, az érzésedben, a belső lelki világodban folytatni kell tovább ezt a harcot, mert most kezdődik. Tehát egy harctér az, ahol kísértéseink megjelennek, küzdelmeink területe, ahol az életünk játszódik, nem csak a külső világban, hogy mi történt velem akkor és akkor, hanem mi történt bennem akkor és akkor, és mit hordozok azóta is magamban. Tehát van akkor egyfajta negativitás, amit megismerhetünk, és van egy elkészített út, a Krisztus útja, a Szentlélekkel való közösség, és ez nagyon fontos, hogyha lelki harcunk van, lelki módon kell harcolnunk. Nem testi módon. Nem harcolhatunk lelki dolgokkal szemben testi módszerekkel, csak a lélek módszerével harcolhatunk. Ezért fontos, hogy akik a Krisztusban vannak, azok befogadják az Isten lelkét. Most már értjük, hogy miért is. Mert ha Isten lelke nem lakozik bennünk, más lélek és más lelki erők lakoznak bennünk, és viszik a mi gondolatainkat, nem Isten lelke inspirálja az életünket, hanem pusztán csak azt mondjuk az elménk, az érzéseink, éppen az aktuális lelki állapotunk határozza meg, hogy mi éppen hogyan gondolkodunk, akkor ezek mind könnyen vezethetők. Ki vannak szolgáltatva a különböző hatásoknak. Tehát akkor gyakorolnunk kell magunkat, ha Krisztusban vagyunk, abban, hogy maradjunk is meg a Krisztus gondolatában, amit ő üzent nekünk, és Isten lelkének hatása alatt, és ismerjük meg az igazságot, mert ezt mondja Krisztus, hogy ha benne maradunk, és megismerjük az igazságot, az igazság alatt itt az Istent is érthetjük, mert egyedüli egy igazság van, az Isten. Nem kis igazságokról beszélünk, hogy részigazságokról, hanem az Isten, mint ami tőle származik, az az igazság, és az igazság, amit nekünk kijelent Isten, az fog bennünket megszabadítani. Értjük akkor, hogy van a folyamat? Tehát benne maradni, behívni, megváltozik az értelmem, és befogadom Istent, Jézus Krisztusban a megváltásomat, de ebbe benne kell maradni ez a kezdő, aztán megismerem az igazságot, meg kell, hogy ismerjem, ez megint egy belső harc, járok az úton, és amikor az igazságot megismertem, az igazság fog engem szabaddá tenni. De ennek a három lépcsőnek meg kell maradni. Ha valamelyik hiányzik, akkor el fog dőlni az életem. És hiába mondom, hogy ja Istenem, segíts! Mert nincsenek meg. Ezek az erőközpontok az életemben, és nem működik. Tehát ezen keresztül áradhat be az Isten ereje a lelki világomba, és így tud végül is hatni bennem és általam. Tehát most már akkor jobban kezdjük el látni, hogy mi is, amiben vagyunk, és mi is, ami történik velünk. Most így van. Akkor most kéne ismernünk, hogy kivel harcolunk. Azt tudjuk már, hogy hol folyik a harc, eddig arról beszéltem. Most akkor nagyjából kellene tudnunk, hogy ki az, akivel harcolunk. Ugye az sem árt. Ismerjük először a területet. Aztán ismerjük meg, hogy ki az, akivel szemben állunk. És néhány jellemzőt szeretnék elmondani. Ugye azt mondja a Szentírás az ördögről, hogy a hazugság atya. Nem volt ő benne igazság. Sosem. Fő jellemzője az, hogy mindig hazudik. Még akkor is, ha igazat mond. Mert fél igazságokat rendkívül jól tudja használni. Tehát ő mindig hazudik. És az a jellemzője, hogy hazugsággal győzi meg, és vezeti félre az embereket, lehet, hogy épp az igazságról hazudik. Vagy lehet, hogy nála sokkal szebb az igazság. Sokkal vonzóbb az ember számára, kényelmesebb az az út. Tehát hazudik, és ez nagyon fontos, hogyha így nézzük a gondolatainkat, néha érezhetjük, vagy akkor felviláglik az emberbe, hogy amit ő gondol saját magáról, néha az sem igaz. Az ember magáról gondol. Van egy jó barátunk, és elmondjuk neki, hogy figyelj, ezek a gondolatok vannak bennem, nem tudok tőle szabadulni, hogy én ilyennek látom magamat, meg ilyennek, és van egy barátunk, és azt mondja, te figyelj, hát ez nem így van. De mégis mi gondold magadról ezt? Ugye biztos volt ilyen. Például egyszerűen bennünk van ugye a gondot, nehéz ellene védekezni, mert ezt gondolom magamról, ezt érzem. De most például ilyenkor, ugye a hívő ember számára, ez nagyon jó ez a megkülönböztetés. Hogy amikor jön egy gondolat, akkor én nem azt gondolom, hogy természetesen, mert bennem van, hogy ezt én gondolom magamra, hanem különbséget tudok tenni gondolat és gondolat között. És azt mondom, ez a gondolat egy olyan mély és annyira pusztító, ami bennem most éppen feljön, hogy ez se nem tőlem számozik, se nem Istentől. Hanem akkor honnan? És erre adja meg a választ a Szentírás. Hogy onnan származik, aki el akar pusztítani, és ez a másik jellemzője a gonosznak, és azért beszélek most így róla, hogy azért nem a mitológia homályába kell esztenünk, hiszen Jézus sem szüntette meg ezt a képet, hanem konkrétan még figyelmeztet is, hogy ő el akar pusztítani. El akar engem pusztítani, el akarja a másik embert pusztítani, a közös kapcsolatrendszerünket akarja megmérgezni, a boldogságunkat akarja elvenni, a békességünket akarja elvenni, és ezért neki semmi sem drága. Semmi sem drága, ezt értsük meg. Nem foglalkozik az emberi életekkel. Neki nem probléma, hogy 10 embert kell nehéz helyzetbe hozni, hogy egy igazat elbuktasson, és összejöjjön az egész szál, és végre ott megérkezzen valami nagyon rossz hozzád. Hogy összezavarja a szálakat. Tehát hazudik magunkról, hazudik másokról, hazudik a körülményekről, hazudik az igazi helyzetről, hogy te másképpen lásd azt a helyzetet. Nem mondja el sosem a teljes igazságot, de nem mondja el a teljes hazugságot sem. Hogy te rájöjjél arra, hogy igazából ez is hazugság. Tehát innen származnak a nyomasztó gondolatok, a kétségek. Nem az, amikor én dönteni akarok, és fölteszek egy kérdést, hogy most akkor most ez így van, vagy nem úgy van, és megvizsgálom. Mert ez gondolkodó lénynek teremtett bennünket az Isten. Megvizsgálhatjuk a dolgokat. De a nyomasztó kétségek, gondolatok, félelmek, belső akadályok, amikor azt érzem, hogy én meg vagyok kötözve, ez nem az Istentől származik. És ugye ma már van pszichológia, és sok mindent tudunk segíteni, és rádöbbentünk, hogy van tudat, meg tudattalan, és tudjuk, hogy az emberben van egyfajta polaritás, hogy amit én gondolok jó értelemben, annak a párja megvan a negatív oldalon is. Tehát, ha én most azt elhatározom, hogy kedves leszek, és most nem fogok megbántani másokat, ott van bennem az, hogy meg is tudok bántani, ugye? És azt is talán bebizonyosodott, hogy meg tudom akadályozni magamat abban, amit én elhatározok. Meg tudom magamat benne akadályozni, én saját magam. Most arról beszél a Szentírás, mivel hogy az ember, azt mondom, kísérthető, jó és rossz, úgymond bennünk van, mint lehetőség. Arról beszél a Szentírás, hogy van valaki, aki ezt föl akarja erősíteni, és úgy akar engem elbuktatni, hogy úgymond, most azt mondom, azt a negatívot, ami felett én uralkodhatok, azt megerősíti bennem úgy, hogy azon keresztül tuti biztos, hogy el fogok bukni. És utána mit mond? Te akartad. Hát nem a te gondolatod volt? Nem te benned volt az, hogy így és így gondolkodtál a másik emberről? És szépen kivonul. És akkor mi marad? A bűntudat, önmagunk vádolása, gyönyörű terület, hogy te voltál a hibás. Egyrészt igen, ugye? Mondhatjuk. Ezért nagyon közeli ez a csapda, mert akkor ugye belekerülünk, és önmagunk ellen fordulunk. És akkor még jobban hazudik magunkról. A kísértő is megadja azt, hogy gyötrődjünk. Tehát ismeri bizonytalanságunkat, mit tudunk még róla? Tisztában van azzal, hogy mit szeretünk, mi a gyenge pontunk, és ismeri bizonytalanságainkat, gyengeségeinket, félelmeinket, tudja, hogy mi zavar bennünket, mi az, amire ugrunk. Hát mi sem könnyebb azt oda tenni nekünk valakinek a személyében, és megmozgatni egy kicsit a rendszerünket. És ő azt, a bukásunkat akarja, és ezért sem pénz, sem anyagi dolgok, sem azt mondom, emberi értékek, semmi sem akadály, hogy ezt mindezt fölkínálja, vagy megmozgassa azért, hogy ezt a belső harcot bennünk úgy döntse el, hogy mi ne az Istennel való egységünket éljük meg, hanem maradjunk ki a megváltásból, maradjunk ki az Istennel való találkozásból, és ne jussunk világosságra. Erre bármennyi időt képes ráfordítani, és végtelenül türelmes. Végtelenül türelmes, hogy végigkísérje és így az életünket. Tehát ezek az erősségek, amiről a Szentírás beszél, és most próbáltam itt érzékeltetni, azok itt vannak. Azok bennünk vannak. Az életünkben van elrejtve, a világban van elrejtve. Ezért nevezi a Szentírás az ördögöt a világ fejedelmének. A világ szerint való gondolkodásmód az egyfajta szellemiség, a gyökerét tekintve. A világban levő lélek, ha így nézzük, tehát azért mondjuk ezt, mint azok a gondolatok, azok a rendszerek, amelyek már megszülettek, és Isten létezését de azt mondták, hogy nincs Isten, vagy bármi, tagadták az Istennek a lényét, vagy egyáltalán az, hogy Isten szeret bennünket, és bármi, ezek a rendszerek mind valahonnan származnak. Tehát semmi sincs a világban, aminek nincsen oka és okozata, és ez nem túlzás, most azt szeretném mondani, persze nem riogatni, csak azt, hogy lássunk. Mert ami hiszünk Istenben, és az a célunk, amikor idejövünk, hogy őt imádjuk, és egyébként az életünket rá akarjuk bízni, akkor tudnunk kell, hogy mit is teszünk. És mi az, ami ennek a következménye, és mivel fogunk akkor mi szembe találkozni. Hát akkor mi tudatlanságban vagyunk tartva, hogyha erről nem beszélünk, vagy nem osztjuk meg, vagy nem élünk ezzel. Tehát gondos tervezéssel az Isten mindent jól elkészített, hogy akik a Krisztusban vannak, azok neki szolgáltatottak legyenek a gondolatoknak, az érzéseknek, a lelki világban, hanem meg tudjanak állni és fel tudják venni a fegyverzetet. És ezt szeretném majd az elkövetkezendő alkalmakkal még tovább tárgyalni, mivel most már elfutott az időnk. De most ez a mai alkalom arra jó, hogy egyáltalán képbe jöjjünk, és ilyen értelemben is, ha olvassuk a Szentírást, akkor nyíljon föl már szemünk. És lássuk magunkat, amikor imádkozunk önmagunkért, imádkozunk az életünkért, vagy mások életéért, akkor az imádságaink tudatosak legyenek ezen a területen is. És amikor harcolunk bizonyos gondolatokkal és érzésekkel önmagunkban, és önmagunkkal van problémánk, akkor jusson eszünkbe mindez, amiről ma szóltam, és legyen segítség. Mert ezeket az erősségeket, ezeket a problémákat mi Isten elé vihetjük. És nekünk Jézus Krisztusban odáig kell eljutnunk, hogy meg tudjunk állni ezekkel szemben, és fogjul tudjuk ejteni. Azt a képet használja Szentírás, hogy van egy gondolat, és te fogjul ejted. Nem engeded se jobbra, se balra. Nem adod át magadat neki. Fogjul, ejted, mint egy elkülönítjük. A fogságba ejtünk egy gondolatot, ugye nem adunk neki se enni, se inni, nem adjuk, hogy fejlődjön. Másrészt nem megyünk vele táncba, és ami Isten ellen egy ilyen gondolat mondjuk föllép bennünk, akkor azt az Isten erejével fogjul ejtjük, és nem csak azt a gondolatot ejtjük fogjul, hanem azt az erőt is, ami mögötte van, és nem hagyjuk, hogy hasson ránk. Tehát a Krisztusban való élet az egyre inkább hasonló ehhez a fajta erőhöz, amivel le tudjuk fegyverezni ezeket a kísértéseket, és át tudjuk magunkat vinni úgymond a világosságba. Na ezek a nem üres szavak, na ez az, ahonnan már izgalmassá kezd válni a kereszténység, a Krisztus követése, mert ebben győzelem van. Hát milyen szomorú az, hogy az emberek imádkoznak és jönnek, és közben védtelenek önmagukba, és ugyanúgy legyőzetnek a gondolataik által, az érzéseik által, és semmi nem változott, csak mondja az Isten nevét, és védtelenül áll a kicsi életébe, és nincsen, nem jutott 5-ről a 6-ra. Hát ezt akarja az Isten. Nem akarja ezt. Hogy mi ugyanúgy védtelenül legyünk, csak pusztán tudjuk, hogy ő ugye megszabadított benne, és akkor fölteszi az embert, ha hol van akkor a szabadság? Hát sehol. Hát abban a szabadságban még meg kell tanulnunk járni, és ki kell úgymond vívnunk a Krisztusra. Megvan az a szabadság, ugye ezt a képet szoktuk használni, hogy az egész nagy csatát Krisztus legyőzte. Vagy megnyerte az ördöggel szemben, de a helyi csatát nekem meg kell vívnom. Hogy az én életemben is a világosság élni tudjon. Nekem harcolnom kell a Krisztussal, tudom, hogy ő győzött, és vele együtt én is győzhetek ebben a harcban. Ezért imádkozunk, ezért kérjük a segítséget, az áldást az Istentől. Nem pusztán azért most akkor ezt mondom végre, hogy jól érezzük magunkat ebben a világban, és minél kevesebb baj történjen velünk. Uram, védjél meg! Nem ez a kereszténység központi üzenete, hogy úgymond egy komfortos életet élhessünk. Hát ez is jó, hogy az Isten megadja ezt nekünk békességbe, de mint ahogy mondtam, belül nincs akkora nagy komfort, mert a gondolatok, érzelmek és ebbe a világban minden megtörténik közben velünk, miközben látszólag nagy békesség van. És minden rendben van. Tehát kitartás, gyakorlás és bátorság kell a hitben, hogy ezeket a nehézségeket és erőket, és azt, aki nekünk ellenségünk, és azt mondja a Szentírás, hogy ő sohasem lesz a barátunk. Mert mi megtértünk, annál inkább ellenségként tekint. Tehát van valaki, aki ugrik arra, hogyha te hiszel. És ezt komolyan kell venni. Ez nem egy mitosz. Azt hát most mondod, nem egy mitosz, nem egy leányregény, vagy egy régi mese, ami itt még nem akar megszűnni a modern világunkban. Hanem igazából ez egy ugyanolyan valóság. És ha ezt mi figyelmen kívül hagyjuk, akkor a leglényegesebb dolgot hagytuk figyelmek. Ugye szoktuk mondani, hogy az a nagy baj, ha mindenhol mondjuk az ördögöt látjuk, akkor az megint baj. Az a másik azt mondjuk, hogy nincsen. Hogy tagadjuk. Akkor az is baj. És a legjobb a józanság. Amikor az ember józanul láthatja a dolgait, és világosságban látja, és meg tudja különböztetni, és helyére tudja tenni. Na ez az, amire az Isten el akar bennünket vezetni. És így az Isten fegyverzetét vehetjük magunkra. Tehát mindenki gondolja végig a saját életét, és a hitét, és ezt a fontos területet is át kell adni. És innen kell elkezdeni mindent. Innen kell elkezdeni mindent, és akkor egészen más lesz az ereje az életünknek, egészen másak lesznek a történéseink, a harcok azok, amik velünk megtörténik, és azt mondjuk, hát nem is értjük, hogy létezik, hogy bennünk ez van, hogy itt tartunk, de ha innen nézzük, kaphatunk rá logikus magyarázatokat. És amikor jön egy rossz gondolat, akkor nem csak vételnül rohanok valakihez, vagy magamba próbálom eltuszkolni, és próbálom valahogy ezt megoldani, jaj, ennem mondom bár senkinek se, hogy ilyen gondolataim vannak, akkor elmondhatom Istennek, elmondhatom egy testvéremnek, és imádkoztatunk is azért, és megszüntethetjük ezt a dolgot. Kérhetjük az Isten szabadítását. És sajnos azzal tapasztaltam, hogy mi ebben szemérmesek vagyunk. És ez egy másik nagy dolog, hogy inkább maradjon titokban. Jaj, nehogy valakinek elmond. Még Istennek sem mondd el. Mert hát ez hogy lehet, hogy te egy hívő ember vagy, és erre gondolsz? Tehát nem kell szemérmesnek lennünk, sőt, elő lehet hozni. Ezeket Isten elé lehet vinni. Mert Isten nem haragszik ránk, hogy, följött bennünk ez a gondot, ezt értsük meg. Isten tudja, hogy jönni fog. És előre megmondja nekünk, hogy figyelj, jön, én segítek neked, ne féljél, ne esj kétségbe, nincs nagy baj. Csak egy harcban vagy. És a harcnak ez a természete. És akivel te harcolsz, az minden hájjal megkent. Valaki, aki képes úgy beadni ezt, hogy még te érzel bűntudatot. És te mondod, hogy ó, én, nyomorult ember. És te menekülsz el a világosság elől, hogy jaj, milyen ember vagyok. Pedig Isten szeret minket, és nem akarja, hogy elbújjunk. Ugye Ádám és Évánál volt az, hogy elbújtak. Isten elől elbújni, ez a kísértésnek a másik következő. El fogsz bújni Isten elől. Hát ne bújj el, hanem lép ki, mert nála van a megoldás. Elfutott az időnk, Isten adja meg, hogy helyére kerüljenek ezek a dolgok a szívünkben. Istenünk, elfutott az időnk, talán emberileg szólva sok volt az emberi szó, de mégis kérjük azt, hogy a te igazságod és az, amit át akarsz nekünk adni, az megérkezzen a szívünkig. Látod, hogy sokfajta gondolat, érzés, sokfajta erődítmény van az emberek elméjében, gondolataiban és ebben a világban. És amikor mi a te házadba jövünk, akkor érezzük ezeknek az erejét, hatását, és hordozzuk az életünkben is, gondolkodásmódunkban. Hadd, hogy a te ígédnek bizonyosságát és világosságát be tudjuk fogadni, hogy látassuk a világot másképpen. Mindazt, ami történik bennünk és körülöttünk, a te útmutatásod szerint, hogy ne legyünk védtelenek és kiszolgáltatottak annak a kezében, akinek rendkívül sok eszköze van, a világ fejedelme, aki adhat is és elvehet is, és befolyásolhatja a mi életkörülményeinket, hogy mi ne a te nevedet dicsőítsük, hogy mi kétségbe essünk, vagy éppen azt higgyük, hogy te nem szeretsz bennünket, hogy egymás ellen fordít bennünket, és mi emberben látjuk az ellenséget, test és vér ellen kezdünk el harcolni, vagy éppen önmagunk ellen vagyunk, mert vannak rossz gondolatok, vannak rossz érzések bennünk, olyan belső körök, erődítmények, amelyek tönkretesznek bennünket, és már önmagunk ellen is fordulhatunk, hogy ettől szabaduljunk. Van egy megoldás, hogy nálad és hozzád mehetünk, és te uralkodsz, ha te a szívünkbe vagy, a gondolatok, az érzések világa fölött. És ez nekünk a menekülés útja. Kérjük, hogy áld meg életünket ezzel a hittel és látással, hogy Krisztust mi ne elméletben, hanem életünk középpontjába engedve engedjük hatni, hogy a mi hitünk az több legyen, mint puszta elhívése valaminek, hanem ez egy életközösség veled, a te világosságoddal, gondolataiddal. Így kérjük, hogy mindazt, amit most hallottunk, azt te tedd a helyére, és te az, hogy tovább gondoljuk. Ne kerüljön egyből a felejtett gondolatok kategóriájába. Már nem is emlékezzünk, már azt se tudjuk, miről volt szó. És elrepült a madár a fejünk fölött, és kiragadta a te gondolataidat. Kemény földre esik a te szavad, és felkapkodja az ördög, és azonnal semmibé teszi. Kérjük a kórházban levő gyülekezeti tagokért a te kegyelmedet, áld meg őket, és hogyha már készülnek elköltözni te hozzád, légy velük, légy a gyászolóinkkal, kísértésekben levőkkel, az egyéni útkeresőkkel. Te légy a mi világosságunk. Most pedig hallgass meg csendben elmondott imádságainkat. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most pedig vegyük Istenünk áldását. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Amen. Hát